szólunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kosárlabda. 28 év után ismét a világbajnokságon a női kosárlabda válogatott. Az első ellenfél az a francia csapat, amely ellen 3 esztendővel ezelőtt az Európa-bajnokságon nem sikerült a bronzérmet megszerezni. Jöhet a visszavágó. Magyarország, Franciaország női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés élőben ma 21 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nekem semmi más.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a játékos kijáró. A labdarúgás világának érdekességei. Minden pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, a műsorvezető Katona László. A játékos kijáró mostani adásában a holland labdarúgásról lesz szó. 1988-ban Európa bajnok lett a tulipános válogatott. Johan Cruyff és Margot van Basten is háromszor nyerte el az aranylabdát, mellettük még Ruud Gullit is bezsebelte ezt az egyéni elismerést. Az Ajax háromszoros bekgyőztes, egyszer nyert BL-t még 1995-ben. A Feyenoordnak is sikerült beket nyernie 54 éve. Monc Attila, a Sport TV és a Nemzeti Sport munkatársa kedveli a holland labdarúgást, ráadásul már iskolás korában is érdeklődött a nyelv iránt. A vele készült beszélgetést hallhatják.
Elkezdtem olvasgatni idővel holland dolgokat, nyilván főleg újságokat, mikor egyszer ki tudtunk menni Hollandiába az iskolával. Ebből adódott az egész, és ugye én tulajdonképpen életem első munkáját is a holland nyelvtudásnak köszönhetem, és azzal indult el az a szerencse, vagy bal szerencse sorozat, ezt döntsék el a hallgatók, hogy én végül is nem közgazdász lettem, hanem sportújságíró.
És az, hogy Hollandia, futball és Magyarország valamiféle közös pontot te véltél felfedezni, mondjuk amikor megkedvelted?
Igazság szerint nem is kerestem ilyet, inkább így mondom. Abban az időszakban, amikor én elkezdtem a holland focival komolyabban foglalkozni, akkor éppen Szalma József játszott kint a Willem-tvében, ha jól emlékszem, illetve ugye akkor már tudtuk róla, hogy Kibrich meg Fischer milyen szerepet játszott a Feyenoord, illetve az Ajax életében. Nyilván az egyikből kultikus figura is lett, a másikból, hát mondjuk úgy, hogy kevésbé. Igazából én nem azért kezdtem el foglalkozni a holland focival, mert hogy mit csinálnak ott a magyarok, hanem mert megtetszett az a fajta őszinte foci, amit ott játszottak. Később meg, amikor már újságíróként láttam az egészet közelebbről, akkor meg az a fajta kapcsolat, ami ott újságíró meg játékos között van, sokkal másabb, és nekem sokkal szimpatikusabb így a munkavégzés szempontjából.
Közvetlenebbek?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy partneri viszonyban vannak egymással. Tehát a 2008-as Európa-bajnokságon például az egyik holland meccs után én tudtam interjút csinálni Robbennel. De igazából az volt a furcsa, hogy utána ő lehet, ugye a korlátra támaszkodva, holland újságírókkal beszélgetni. Tulajdonképpen taktikai elemzéseket végeztek egymással a meccsről, amit amennyire nyilván érti az ember, meg félig meddig tud rá figyelni, és mind a két fél elfogadta a másik véleményét. Tehát nem az volt ráírva, mint biztos, te is találkoztam benne a pályát során, hogy úristen, mit beszél ez a hülye újságíró, hanem az volt ráírva, hogy ez egy vélemény, ez az ő véleménye, amiben nyilván a másik oldal hozzáállását a függően lehet igazság, lehet megcáfolandó, de beszélgetés volt, nem elbeszélés egymás mellett, vagy nem arénázás egymással.
Azért tegyük tisztába, ez a 90-es évek, amikor éppen te megismerkedsz a holland labdarúgással, a 2000-es évek pedig, amikor kibontakozódik, és Magyarországon is bizonyos szempontból, hiszen láthatóvá válik a mindennapok folyamán. Miért megy egy magyar labdarúgó akkoriban Hollandiába?
Gyakorlatilag Gyudzsák Balázson érdemes talán leginkább bemutatni, ami sokáig igaz volt, hogy ő egyfajta ugródeszka volt, meg az akkori táplálkozási lázban egy tök normális lépés volt, hogy Magyarországról elmegy Hollandiába, és onnan adott esetben magasabb bajnokságba is tovább tud menni, hiszen emlékezhetünk rá, hogy Balázst azért a PSV korszak csúcsán több nagy csapattal is kapcsolatba hozták a Liverpooltól kezdve a Valenciáig, és nem tudjuk, nyilván nem tudhatjuk, hogy ebből mennyi volt a valós, mennyi volt érdekből írt anyag. Fogalmunk sincs róla, biztos, hogy valami mögött volt igazság, de az egy ugródeszkának tökéletes volt, és az akkori futball piramisnak egy olyan része volt, ami szerintem jó volt. Nyilván Gyudzsák példáján többen el tudtak indulni, hiszen ugye mindig mondjuk azt, hogy például a horvát fociban milyen jól tudnak menni folyamatosan külföldre. Igen, mert ott voltak olyan előfutárok, akik azt mondták, hogy a horvát labdarúgókat megéri foglalkoztatni, mert Tábor Suker, mert Robert Prosinecki, mert XY letett valamit az asztalra. Nekünk ugye Hollandiában az első ilyen, a már általam is ismert korszakban, ugye Kibrich József volt, utána volt egy kis szünet, és aztán jöttek a bredai magyarok, ugye a Babos, Fehér, Pető hármas, akik közül főleg én Babos Gáborral nagyon-nagyon jó viszonyban voltam. Ugye jött Dzsuzsák Balázsnak ez az elképesztően sikeres eindhoveni korszaka, ami a magyar médiában is azért erősen lecsapódott, vegyük akár csak a Nemzeti Sport példány számait, vagy a Sport TV holland bajnoki nézettségeit, olyan számokat produkáltak, amik abnormálisak voltak, hogy egy ilyet tud hozni egy külföldön játszó játékos, egy olyan csapatban, ami nem a mai Manchester City, Bayern München vagy Barcelona.
De viszont azóta, tehát mondjuk a 2010-es évek után eltűntek kicsit a magyarok. Persze utánpótlás szinten vannak, hiszen mondjuk Schön Szabocs az Ajaxban nevelkedett, csak egy példa, de a lényeg az, hogy a holland bajnokság kikerült volna a magyarok látóköréből.
Meg lehet, hogy vannak gazdasági okai is, nem csak ugródeszka jelleg okai is. A holland labdarúgás önmaga az abban a szempontból nem változott, hogy pontosan tisztában van azzal, hogy hol van a helye a táplálkozási láncban. És a holland labdarúgáson belül is tisztában vannak azzal, hogy hol van a helyük a holland táplálkozási láncban. De mind a kettőben föl lehet rajzolni egy piramist, és mind a kettőben a holland foci nagyjából ott van, ahol korábban is volt. Mit értünk ez alatt? A holland bajnokságot, ha megnézed, van a három top csapat. Ugye a három top csapat a PSV, az Ajax és a Feyenoord, mennyire emelkedik ki a holland bajnokságból? A legutóbbi 59 kiosztott holland bajnoki címből egyet, ugye a Covid miatt nem osztottak ki, mindössze hármat vitt el más csapat, ezen hármason kívül. Kétszer az AZ, egyszer pedig a Twente volt bajnok. Senki több, nem férnek oda bele. Az alattuk lévő sor az Alkmaar, a Twente, az Utrecht, olykor a Groningen. Tudják, hogy nekik az a feladatuk, hogy neveljenek játékosokat ezeknek a nagyoknak. A nagyok meg tudják, hogy nekik meg az a feladatuk, hogy neveljenek játékosokat a sztárkluboknak. És ez a feladásos rendszer, ez működik. Persze vannak benne olyan balesetek, mint az Ajaxé, az előző két szezonban, amikor azt tudták, hogy hol van az Ajax. De hosszú távon kiegyenlítik egymást a hatások, és a rentabilitás megmarad, hogyha normális a klubvezetés is.
Ha már említetted az Ajaxot, az ő esetükben volt még BL elődöntő talán 5 évvel ezelőtt, és ott is, mintha kiüresedett volna az a generáció, és nem jött volna az a mennyiségű labdarúgó, az a minőségű labdarúgó, akivel épült volna mondjuk ez az együttes.
Ez szerintem sokkal inkább globális hatása van annak, hogy átalakult minden. Tehát a Bosman előtti korszakban ugye nagyjából mindenki az adott ország állampolgáraiból nevelt futballistákat. A Bosman korszak után kinyíltak a kapuk, Hollandiának nyilván a gyarmatbirodalom miatt előtte is már könnyebb helyzete volt, de utána, miután kinyílt minden kapu, megtalálták a kiskapukat a fiatal játékosok szerződtetésére, nagy csapatok is, mindenki érdekelt lett abban, hogy nevelje a játékost, mert egyre drágábbak lettek a kész és jó játékosok. Tehát, hogyha úgy nézed, hogy mennyi a bekerülési költség, akkor olcsóbb volt fölnevelni egy játékost, mint megvenni készen. És belefér az mondjuk a Liverpoolnak, amire mindenki emlékszik, hogy megvette Gulácsi Pétert, Adorján Krisztiánt, Németh Krisztiánt annak idején, és belefért neki az, hogy közülük a Liverpoolban senkinek sem sikerült az áttörés. Mert vett 10 ilyen fiatalt, és ha egy bejött, akkor már vastagon a pénzénél volt. És ugye ez Hollandiában is megfigyelhető volt, hogy nyíltak a kapuk, jöttek mindenhonnan a játékosok, már nem Hollandiának, meg a holland válogatottnak nevelték a játékosokat, hanem maguknak, meg a piacnak.
Olyan nincs akkor, hogy a három nagy klub egymástól mondjuk elcsábít egy-két labdarúgót.
Van, ma már minden előfordul, tehát már az is előfordul, hogy a Fradiból megy valaki az Újpestbe, tehát nincs ezzel gond. Nyilván nem olyan mértékben, mint mondjuk, hogy az Ajax azért kevesebb játékoshoz el úgy a PSV-ből, mint mondjuk az Utrechtből. Ez egy normális rend, hiszen mindenki nem az a cél, hogy a vetétest erősítsen, hanem az, hogy jó pénzért add el tovább. Volt olyan, lesz olyan játékos, aki játszott legalább két csapatban a három nagyból.
Jelenleg a bajnokság erősségét hova lehet tenni abból a szempontból, hogy nemzetközi kupákat illetően hány csapat indult a BL-ben, Európa Ligában, Konferencia Ligában, ráadásul, hogyha véget ér az alapszakasz, akkor van egy érdekessége, azt hiszem most már Konferencia Ligára játszik pár csapat egy ilyen kieséses rendszerben.
A Hollandiában ugye több osztályozó is van, nevezzük annak, vagy playoffnak, tök mindegy. Ugye van egy a kiesés elkerülésért, feljutásért, meg van a nemzetközi kupaindulásért is. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy hol van Hollandia erőssége, mihez viszonyítsunk. Ha hozzánk viszonyítjuk, akkor a stratoszférában van a holland bajnokság. A Ferencvárosnak van egy Európa ligája, az összes magyar csapata 3x36-os mezőnyben, az ugye felszavazók a 108 csapatból egy magyar, holland meg 5. De tegyük hozzá, hogy a holland 5 az úgy áll össze, hogy kettő bajnokok ligája résztvevő, ugye a PSV meg a Feyenoord, 3 pedig Európa ligás, az Ajax, a Twente és az AZ.
Említettük a 3 nagyot, de hogy azért vannak izgalmak, mert most jelen állás szerint azért a PSV megugrott a többiekhez képest.
A kis csapatoknak ott ezen 3 csapat elleni az év meccse. És ott nincsen akkora szakadék, 4.-5. helyzet AZ meg az első PSV között, mint Magyarországon a Fradi meg az MTK között, azt hiszem az MTK most a 4. Tehát sokkal nagyobb a szakadék nálunk, mint náluk. Hétvégén az Ajax emberelőnyben játszott, azt hiszem, hogy a Groningen ellen elég sokat, és Weghorst a ráadásban tudott győztes gólt szerezni. Ott mennek, mint a mérgetek, és ott teljesen tisztában vannak azzal, ami szerintem nálunk egy nagy hibája a futballnak, hogy a motiváció hiánya, ott ha ellenük megmutatják, ki tudnak ugrani. Magyarországon ezzel a fajta jövőképpel kevesebben akarnak meg tudnak élni, mert itt sokkal inkább az van, hogy nekem ennyi elég. Ott meg motiválja az őket, hogy profi futballisták legyenek. Olyanok, akiket anyagilag is méltó módon ismernek el.
Említed az anyagi részét, és Kiprich József is említette még korábban, hogy hát ő abból él, hogy amikor Hollandiában futballozott, akkor az ő bérének egy bizonyos részét hát lefogták. Szóval már ebből a szempontból is érdekes a holland modell, vagy ez egy ilyen Benelux modell, minek mondjuk?
Ez egy bölcsővébe látom modell, inkább fogalmazzunk így. Azért nagyon-nagyon sok olyan futballpályafutást láttunk, ami tönkrement az anyagiak miatt. Tényleg nem menjünk messzebb, az gyerekkorom egyik kedvenc futballistájánál. Német szurkoló létemre szégyen azt mondta, Paul Gascoigne-nál, hogy lehet elinni, meg elszívni annyi pénzt, amit ő megtett. És nyilván felmérték azt, hogy kell, ha a játékosok nem gondoskodnak egy olyan életpálya modellről, ami mondjuk 50 éves korukban is biztosítja a megélhetésüket, akkor legalábbis nem baj, hogyha nyújtunk nekik segítőkezet. És szerintem ebben a holland liga baromi okosat lépett ezzel az egész történettel. Nem egyedülálló a történet, más sportágakban is van ilyen, az NBA-ben is létezik ez a fajta nyugdíj rész, tehát például szegény Dávid Kornélnak borrasztó banális történet, azt hiszem egy meccs hiányzik ahhoz, hogy NBA nyugdíja legyen. És az is azért van, hogy igen, lehet, hogy fejled a pénzed, de a szolgáltaid elismerése véget, kapsz tőlünk később is juttatásokat. A sportolók, vagy a futballisták többsége azért nem MIT diplomás ember, azt be kell látni. És sose baj az, hogyha kett helyett szerdáig is lát valaki helyettük előre. És szerintem ezért jó az a modell, amit Kiprichel is történt, meg ami nyilván majd a későbbiekben mindenki jelentkezik egy bizonyos életkor föl. De menjünk messze, Magyarországon is van erre példa, olimpiai életjárdék.
Kicsit visszamennék az időben, mert volt, amikor Romário és Ronaldo a PSV környékén futballozott. Már nincs ilyen kaliberű játékos, vagy annyira fiatalon érkeznek a bajnokságba, hogy akkor még nem is fedezzük fel az ő nagy tudásukat.
Én visszakanyarodnék oda, amit előtte mondtam ezzel kapcsolatban, hogy azzal kinyílt a világ, és mindenki rájött arra, hogy nevelni olcsóbb. A jobb feltételeket kínáló klubok ugyanabban az életkorban hamarabb tudnak elvinni egy Ronaldót, Romáriót, Bebétot, bárkit, mint mondjuk egy holland csapat. Tehát azért, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy a City Football Group kopogtat valakinél, meg a PSV kopogtat valakinél, akkor azért a jelenlegi futballpiaci helyzetben, ha csak a névre meg a feltételekre megyünk, és nem nézzük az esetleges perspektívát, vagy a sok rossz példát, akkor nem nehéz dönteni a kettő között. Hogy akkor azt mondom, hogy City Football Group, és akkor nézzük meg, hogy a Gironába megyek-e valamire a Lommelben, a belga, a másodosztály tetején, ugyan, mint Vancsazalánál ez megfigyelhető volt, vagy megnézem azt, hogy én a PSV akadémiáján, a Jong PSV-ben, ami ugye a holland másodosztályból ki nem eshető középcsapat, mire megyek? Ma már az nem mindegy a fejlődés szempontjából, hogy te holland másodosztályba futballozol 18-19 évesen, vagy egy spanyol kis csapat hirtelen BL aspiránssá váló együttesében lépsz pályára 30-szor.
Az, hogy egy Ajax, egy PSV, csak ezt a kettőt mondom, vagy éppen a Feyenoord, egyszer BL győztes legyen, ahhoz az kell, mint ami volt 5 évvel ezelőtt az Ajax esetében, hogy összeálljanak a csillagok, a tehetségek egy helyen összpontosuljanak, és ha nem is szerencse, de bizonyos szempontból azért minden összejöjjön a klubnál.
Hát erre, amit mondani fogok, az nem biztos, hogy tetszeni fog. Nem fogom megélni azt, hogy még egyszer holland csapat BL győztes legyen.
Mert nemes egyszerűséggel a top 5 viszi el ezeket a trófeákat. Még az Európa Liga, meg a Konferencia Liga, az meg lehet.
Az meg lehet, mert a Fiorentinával tudnak versenyképesek lenni, vagy az Atalantával. De a BL az egy olyan másik bolygó, ahol van 6-8-10 csapat, és ők fogják elosztani a BL győzelmeket a következő 40 évben, hogyha nem történik gazdasági változás a futballban, illetve a futball környékén. Egész egyszerűen már most akkor a különbség, anyagilag egy angol középcsapat, és szándékosan mondom így, meg egy holland élcsapat között, ami áthidalhatatlan. És akkor most ne beszéljünk arról, hogy mondjuk 8 európai topcsapatot, City, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain, Liverpool, és mondjuk Inter, hogy ezt a 8-as nem tudják utolérni. Tulajdonosi háttér miatt, a bajnokságba áramló médiapénzek miatt, meg az európai piacon kereshető pénzek miatt. Nem is annyira marketingből, mint mondjuk Bajnokok Ligájából. Más világ.
Van olyan holland labdarúgó, akár a válogatottban is, most már nem csak a klub szintre akarok gondolni, aki igazán kiemelkedő marketing értéke van, vagy egyelőre nincs ilyen játékos. Csak azért merem ezt kérdezni, mert mondjuk korábban Van Nistelrooy, vagy éppen Robben, olyan típusú labdarúgók voltak, hogy minden héten figyelte őket az ember.
Sokan az ő nevéhez kötik a Liverpool felemelkedését Jürgen Klopp mellett, ugye Virgil van Dijk. Abban abszolút igazat adok, hogy olyan kategóriai futbalista, mint mondjuk Dennis Bergkamp, ezzel visszább mennék egy kicsit, és tőle indulnék el a jelen felé, vagy ha nagyon érzelmes az ember, akkor meg azt mondja, hogy Johan Cruyff, de Johan Cruyff-al bármelyik másik holland futballistát is Isten kísértése egy lapon említeni, ezt szerintem ebben nincs vita senkivel. Tehát mondjuk Bergkamp, Nistelrooy, Robben,
Schneider,
igen, de tőle ellopták az aranylabdát. Szóval ha ezt a négyest nézem, ilyen kategóriai futballista jelenleg nincs a holland válogatottban. A holland válogatott nekem, ha azt kéne mondani, akkor Van Dijk az, aki kifejezetten tetszik. A többiek jó klubokban játszanak, vagy más világban vannak, mint ahol mi vagyunk. Mégis ez már egy olyan világ, hogy ők már nem nemzetközi szupersztárok. Ezben benne lehet az is, hogy azért a holland válogatott ugyanúgy közügy, mint nálunk a magyar válogatott, csak más, hogy állnak hozzá a szurkolók. Amíg azért nálunk kétfajta dolog létezik, vagy lakodóban vagyunk, vagy temetünk a válogatott kapcsán, átmenet nincs. Hollandiában kritikusan szemlélnek mindent. Tehát még amikor jók, akkor is megtalálják azt, hogy mi a rossz a játékban. És azért ez a holland válogatott, ez tud rosszat is csinálni. És az a baj, hogy ennek a kritikáknak a hatására, meg azért a sokkal kevésbé konzisztens edzői politika hatása, vagy szövetségkapitányi politika, hogyha váltóra beszélünk hatására, valahogy folyamatosan alakul, és egyetlen válogatottnak sem hagynak megfelelő kifutási időt arra, hogy összeérjen. Egyébként Jeremy Frimpong, Leverkusen a negyedik hátvéd. Ha megnézed a mostani holland válogatott keretét, ez megint egy fiatal holland válogatott, mert ugye Van Dijk-et leszámítva, nincs benne 30 éves játékos, de 29-e. De megint ott van, hogy ha majd most nem jutnak ki a VB-re például, előfordul, hogy nem jönnek jövőre. Akkor megint elkezdenek építkezni, ez szokásuk sajnos, és megint egy generációval visszamennek. Van tehetségük, Zázaták már kész, hogy 3 éve megnyert az UEFA Youth League-et, tehát az IFI B-et. De valahogy olyan érzésem van, hogy sokszor elfelejtik föltenni ők a bokrétát a házra, hanem eljutnak valameddig a házépítésbe, és aztán visszamennek az alapokhoz.
Ez volt a Játékos Kiáró Podcast. Monc Attila, a Sport TV és a Nemzeti Sport munkatársa volt a vendég. A mostani beszélgetést meghallgathatják a www.mediaclick.hu weboldalon, vagy a Nemzeti Sport Rádió applikációjában is.
Ez volt a Játékos Kiáró, a Nemzeti Sport Rádió magazin műsora. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán. Műsorajánlót hallott.